Beaton Studio. Hello olvasó, sziasztok hallgatók! Ez itt a Lapozz könyves podcast 80. adása. Egyetemi éveim alatt elkaptam egy hallatlan izgalmas beszélgetést, amikor két színésznő az anyává válás művészetükre gyakorolt hatását elemezte. Én nagy családban nőttem fel, de még sosem volt alkalmam kibontani ezt a témát. Mai vendégem Szécsi Noémi író lesz, aki az irodalmi közélet egyik legizgalmasabb alakja, számos díjnyertes regénye és esszégyűjteménye jelent meg, emellett családanya, és a legkényesebb témákról is olyan szép és építő jellegű gondolatokkal nyilatkozik, hogy biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk tőle tanulni a beszélgetés során. Random kérdések rovatunkban pedig egy fiatal író és újdonsült apuka, Grecsó Krisztián lesz a vendégem, aki a Pocket zsebkönyvek irodalmi vezetője. Ezt követően pedig ajánlok egy számomra nagyon kedves és témába vágó dalt. A gyermekáldás mindenkinek gyökerestül megváltoztatja az életét. De mi van akkor, ha az életed a munkád pedig a művészeted? Mi történik azokkal az írókkal, akik már a pályájuk hajnalán szülővé válnak, és megváltoztatja ez az írói hangjukat? Ebben az epizódban Szécsi Noémivel fogok beszélgetni. Te Szentesen jártál gimibe, és ez a híres szentesi gimnázium, a dráma gimi?
Nem, én csak ott születtem, de nem oda jártam gimibe, hanem Csongrádra jártam egyébként Grecsó Krisztiánnal egy évfolyamba, tehát abba a gimibe jártam, ahova ő.
És közös irodalomtanárotok volt?
Igen, igen, ezt meg is vitattuk egy magvető esten utána a közös irodalomtanárunkat.
És utána elte latin. Hogy jött ez neked?
Nem tudom. Szóval ezért nekem most van egy éppen érettségizni készülő lányom, és ő is elég furcsa dolgokon töri a fejét, és épp ezért, hogy én is ilyen helyen kötöttem ki először, nem vethetek rá követ, mert azt gondolom, hogy 18 évesen még az ember nem feltétlenül tudja, hogy mit fog kezdeni az életével. Sőt, néha azt gondolom, hogy még annyi évesen sem tudja, ahány én vagyok, szóval néha én is elbizonytalanodom abban, hogy jó irányba haladok-e, van-e a dolog, amit még kihagytam.
Helsinki-ben gender studies-t tanultál. Mit jelent az, hogy te gender studies-t tanultál?
De igazából ez most az életemnek egy olyan vonulatához kötődik, amiről majd lehet, hogy fogunk beszélgetni, de az biztos, hogy erre úgy gondolok, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor ezzel kapcsolatban nagy viták voltak, hogy megszüntetik a gender szakot az ELTE-n, akkor tényleg nagyon megrendültem, pontosan amiatt, hogy én akkor azért tanultam ezt, mert nagyon érdekelt, és szerettem volna Magyarországon is akár tanulni, ha lehetett volna.
Mit jelent a gender studies? Mi ez az egész?
Engem a történeti vetülete érdekel a dolgoknak. Engem az érdekel, hogy hol vannak a nők például a múltban. Engem akkor is az a dolog érdekelt legjobban, hogy lássuk azt a szerepet, amit betöltöttek, hogy hol. De tanuljuk a történelemnek egy verzióját az iskolában például, és általában háborúzó férfiakról szoktunk hallani csak. Még a művészetekről is kevesebbet hallunk, tehát a férfiak művészetekben betöltött szerepéről, és a legkevesebbet pedig arról hallunk, hogy a nők eközben mit csináltak. És egy nyilván egy csomó dolgot csináltak, valamivel ők is eltöltötték az életüket, és hogy ez szerintem nagyon érdekes, és egy csomószor azt gondolom, hogy nem azért felejtettük el ezt, mert jelentőség nélkül való, hanem mert nem tartottuk fontosnak, de itt az ideje, hogy fontosnak tartsuk. Mert az értékrend az diktálta, hogy azt mondjuk, hogy mit tudom én, a háborúk fontosak, a politikai alkuk fontosak.
De miért nem vették ezt észre 2000 éven vagy 5000 éven keresztül, hogy nincsenek női példák, és nem csak lányok és fiatal lányok számára, hanem én férfiként is vágyom női példára, vagy vágynék női példára.
A társadalom berendezkedése miatt nyilvánvalóan azt gondolták, hogy az mozgatja a társadalmat, amit a férfiak csinálnak. És nyilván egy csomó ideig azt is gondolták, szerintem egyébként a technika és a tudomány is nagyon sokat segített abban, hogy a nők előre lépjenek. Nyilván van, aki azt választja, hogy csak anyaként él, vagy csak a háttérben tevékenykedik, de van, aki azt választja, hogy kilép ebből, és ahhoz viszont egy nőnek, ha úgy dönt, hogy mondjuk gyerekei lesznek, akkor szüksége van segítségre, a közösség segítségére, meg egy csomó más segítségre, például a technika segítségére a hétköznapokban, hiszen például a háztartás vezetése az még akár 100 évvel ezelőtt is olyan kimerítő fizikai munka volt, hogy az több ember látta el egy családnak az ellátását.
Ugye nagyon sokféleképpen lehet ezt a témát megközelíteni. Lehet harcosan, lehet finoman, lehet háttalálva, lehet beleállva, de most legtöbbször azt a legegyszerűbb és primitív formáját látjuk, hogy jó, akkor megszabályozzuk, hogy egy pályázat győztesei közül, mondjuk ha 5 győztes van, abból legalább 2-nek nőnek kell lenni. Te hogyan látod ennek az útját?
Hát nyilván, igen, ez nagyon fontos kérdés, ez a úgynevezett női kvóta kérdése, hogy ki hogyan viszonyul ehhez. Azt gondolják sokan, hogy ezt a nőknek ki kell harcolniuk, nem kvóta rendszerrel kell elérniük, hogy egyenlőekként jelenjenek meg a kiválasztásban. Nyilván addig nagyon nehéz egyenlőként megjelenni a kiválasztásban, hogyha például a döntést férfiak hozzák meg, és nem csak azért, mert azt gondolják, hogy valami rosszat gondolnak a nőkről, vagy azt gondolják, hogy nem ütik meg a mércét, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen mondjuk vegyünk egy pályázatot, elolvassák az anyagokat, és mondjuk lehet, hogy sokkal inkább rezonál mondjuk egy téma, vagy egy gondolkodásmód, hogyha azt férfi készítette számukra, mint hogyha egy női elgondolást olvasnának, és nyilván, hogyha mondjuk van egy ilyen döntő csapat, amely férfiakból áll, akkor nyilván sokkal inkább férfiakat fognak választani, és nem azért, mert a nők rosszabbak voltak, hanem egyszerűen, mert ők így látták jónak.
Én mielőtt most találkoztunk volna, és olvastam veled interjúkat, és könyveidbe belolvastam, kialakult bennem egy kép, hogy te egy nagyon erős nő vagy, aki nagyon bátran és ellentmondást nem tűrve közvetíted a te saját gondolataidat, és ez nem egy oldalhoz csatlakozó gondolat, hanem ez maga Széchi Noémi. Ezért én bennem volt egy nem félelem, de nagyon izgultam, hogy veled fogok találkozni, de ez nem miattad van, hanem bennem is, szerintem Magyarországon született férfiként van egy ilyen görcs, hogy én egy erős nővel fogok találkozni. Ez miért lehet? Szoktál ezzel találkozni?
Nem, szerintem egyébként én valóban olyan vagyok, inkább lágynak mutatom magam, szerintem végülis úgy is gondolok magamra. Én egy anyuka is vagyok, meg egy gondoskodó ember vagyok, ez nagyon fontos része a személyiségemnek, és ebből adódóan van nyilván valami lágyság is bennem, de vannak területek, tehát például amikor belépünk arra a területre, hogy politika vagy közélet, akkor szerintem nagyon kemény és vakmerő szoktam lenni.
Mert nagyon intenzív békét meg figyelést árasztasz most magadból, és ez nagyon-nagyon jó érzés, miközben az ember azt szokta megtalálni, vagy az a prekoncepciója, hogy ha valaki harcol valamiért, az ma Magyarországon nagyon nehezen nyeri el a saját békéjét. Még akkor is, hogyha valaki a békéért harcol.
Ez nagyon nehéz is. És főleg az a nehéz ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy az ember szeretné megőrizni az integritását, és nem szeretne senkinek, semmilyen oldalnak, semmilyen politikai oldalnak a szolgálatába állni, nem akar senkinek hasznos lenni, hanem azt gondolja, hogy az ő számára a legfontosabb, hogy ő a saját magát közvetítse, a saját művészetét megvalósítsa valahogyan, és mégis belekényszerül ezekbe a helyzetekbe, belekényszerül abba, hogy beálljon valahova, valamilyen skatujába begyömöszöljék, akár politikailag, mert mindenkinek fontos ez, hogy valakit azonnal beazonosítson, egy művészt, egy írót, egy színészt, egy zenészt, akárkit azonnal beazonosítson politikailag, és ez szerint árazzon be. És én nekem az a tapasztalatom általában ilyen emberekkel beszélgetve, hogy mindenki szeretne függetlennek maradni, ami lehetetlen. Sajnos ez teljesen lehetetlen.
Te haza tudod vinni a családodnak azt a békét és boldogságot, ami azért a közéletben most nem nagyon szívható ki?
Igazából nagyon megnehezíti a dolgokat, hogy ez egy hivatás, ami nem reggel 8-tól 4-ig tart, hanem éjjel-nappal történik az emberrel, hogyha...
Mint a hivatás, mint gondolkodó, vagy hivatás, mint család?
A hivatás, mint író.
Mint író.
Arra gondolok, hogy ez mindig velünk van, és azért meghatározta a családunk életét, és azt hiszem, én is valamin így túl vagyok ezzel kapcsolatban, egy ilyen döntésen túl vagyok.
Mi az, amiből most a legtöbb energiát tudod nyerni a mindennapokban?
Hát... A gyerekeim nyilván. Van egy kisfiam, aki most 2 éves, és van egy 18 éves lányom, akiről már sokat beszéltem, és hát nyilván az a karantén alatt is, meg egyébként is az utóbbi egy év nehézségei alatt az mindig feltöltött engem, hogyha a kisfiamat láttam, ahogy fejlődik. 1 évesből 2 éves lett, és ez nagyon-nagyon csodálatos dolgok történnek ilyenkor, és nagyon-nagyon... Egyáltalán az nagyon feltölti az embert, hogy látja, hogy van egy ilyen kicsi lény, akinek mennyire csoda minden az életben, mindent először él át, és mindenem mennyire csodálkozik. Azon egy kis égő születésnapi tortán, vagy egy kavicson, ami beesik a vízbe, vagy a napsütésen, vagy egy fagyin. Szóval, hogy hihetetlen nagy tanulás az embernek azt látni, miközben egy csomó dolgon nyavajgunk, és egy csomó dologgal kapcsolatos igényeink, kielégítetlenségén sírunk, akkor látni azt, hogy valakinek egy csomó dolog most történik meg, és hihetetlen élvezetet nyújt neki egy kis doboz joghurt is.
Mennyire gondolod ezt releváns témának, hogy egy művész nő, egy írónő, színésznő, festőnő, szülés előtti és szülés utáni gyerekkel együtt élő állapotairól beszélni, vagy ez egy ilyen elmúlt időknek a kérdés felvetése?
Nyilván senkiből nem csinál zsenit az, hogy valamit átél. Tehát az biztos, hogy az alkotó emberek között vannak olyanok, akik nagyon sok szörnyű dolgot átélnek, és mondjuk abból táplálkoznak. Vannak olyanok, akik kisebb életeseményekből is létre tudnak hozni nagy művészetet, és nincs szükségük ahhoz mondjuk meghalni, hogy a halált el tudják játszani. Nyilván nem lesz attól valaki jobb író, hogy valamilyen szörnyűséget él át, hogyha nincsenek meg ehhez a csírák benne, vagy nem lesz attól sem valaki nagyobb művész, hogyha szül egy gyereket.
Akkor visszaugranék 19 évvel ezelőttre, amikor megtudtad, hogy várandós vagy, megtudtad, mint Szécsi Noémi nő, és megtudtad, mint Szécsi Noémi író. Mit érzett a Szécsi Noémi író akkor?
Akkor nekem már megjelent az első regényem, a Finnugor vámpír, és ez a hír egy kicsit váratlanul ért akkor, hogy én nagy leszek, de abszolút örültem neki, és elfogadtam, csak át kellett gondolnom, hogy hogyan fogom ehhez képest berendezni az életemet. És hát végül is az első dolog, ami ezzel kapcsolatban történt, hogy elkezdtem egy blogot írni a terhességemről. Utána ez megjelent könyvként is, amikor a
kismama naplója.
Igen, amikor a kislányom már körülbelül egy éves lehetett akkorára megjelent ez kötet formájában. De aztán én ezzel nem is foglalkoztam többet, azt hiszem, hogy akkor egy kicsit így kisütötte bennem ezeket a dolgokat.
De mégis, és mi változott a szemléletedben utána?
Hát elsősorban szerintem a munkamódszerem változott meg. Nyilván a szemlélete az embernek megváltozik, de azt gondolom, hogy ami mindenképpen először megváltozik, hogy nagyon nehéz visszatérni ahhoz a koncentráltsági állapothoz, különösen közvetlenül a szülés után, mert akkor még valamennyire az ember agya azon a gyereken van rajta, tehát egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban van még a gyerekével. A másik dolog, ami megváltozott, hogy az ember, amikor még nincs gyereke, akkor így össze-vissza dolgozik. Szóval így szétnyújtja a folyamatokat sokszor, hogy na jó, hát ezt majd megcsinálom később, most nincs kedvem hozzá, stb.
A prioritások is átalakultak.
Igen, és akkor meg van egy adott idő. Az az adott idő, ameddig mondjuk a gyerek bölcsödében van, vagy ameddig valaki vigyáz rá, és abban az időben kell kreatívnak lenni, és még akkor is, hogyha az ember éppen nincs kedve akkor alkotni, meg nincs kedve írni semmit, tudja, hogy csak akkor fogja megírni, mert ha hazamegy, akkor uzsonnát készít, fürdet. Én például akkor szoktam át arra, hogy nappal dolgozzak, mert előtte nagyon sokat dolgoztam éjszaka.
Ha már emlegettük Grecsó Krisztiánt, akkor megtartanám az ő most már allegóriáját, amióta ő apuka lett bő egy éve, vagy másfél éve, azóta én minden írásában megtalálom a kislányát, de még ha egy tévékritikát ír, akkor is. Te anyaként érzed ezt a plusz energiát?
Igen, egyébként szerintem van ebben harc is sokszor, hogy az ember hogyan tud alkotó maradni, miközben anya. Nagyon sokszor inspirálnak, meg azt mondhatom, hogy nagyon sokszor volt a lányom a múzsám, mondhatni. Vagy én írtam egy gyerekregényt, a Mandragóra utcát, amit ketten hoztunk létre, hogy úgy mondjam, mert akkor az úgy keletkezett, hogy ő mesélt az iskolában történtekről, és aztán, tehát akkor mondjuk 9 éves volt, és ezt megbeszéltük, én megírtam, ő elolvasta, én elmeséltem neki, hogy mivel szeretném befejezni a történetet, megkérdeztem tőle, hogy vajon beszélgetnek-e így gyerekek, lehet-e ennek ez a befejezése. Szóval ilyen abszolút alkotótársi viszonyban voltam vele, és ő ihlette, tehát ő múzsa volt, amikor ez a kötet létrejött. De ezen túl, amikor a gyerekek inspirálnak, azon túl meg elszívják sokszor az ember erejét, és az idejét, és akkor meg van egy ilyen nagyon nagy harc azért, hogy én megőrizzem az alkotói integritásomat, én megőrizzem a teremet, az időmet. Azok számára, akik saját maguk osztják be az idejüket, azoknak kell egy ilyen belső fegyelmet alkalmazni, és harcolni a körülöttük lévő emberekkel is folyamatos harcban lenni, akár a családjukkal, hogy azt a teret és azt az időt megőrizzék maguknak a munkára.
Széchi Noémi író nem szokott néha odapirítani a Széchi Noémi anyukának, hogy nem kell ennyire átadni magad, gyere, írjál, de úgyis az fog fönnmaradni 1000 év múlva, amit én most megírok nagyregényt. Nincsenek ilyen harcok magadon belül?
Házi munka közben szoktam azt érezni, hogy most biztos ezt így ötödjére meg kell csinálnom. Tehát például vannak a házi munkák, amik iránt különös gyűlöletet érzek. Mert például a főzést, ezt kreatív dolognak látom, de például a mosogatást, azt valóban gyűlölöm, az szeretnék néha papírtányérokat használni.
Van a műsornak egy ilyen random kérdés rovata, és rövid kérdéseken keresztül irodalomhoz kapcsolódó, olvasási szokásokhoz kapcsolódó kérdéseken keresztül nagyon sok minden kiderül az emberekről, és be lehet mutatni egy embert szimplán egy olyan kérdéssel, hogyha azt fölteszem neki, hogy ő milyen könyvet ajánlana a gyerekének. Mi az a könyv, amit első között adna a gyereke kezébe? És ezt most ebben a nagy beszélgetős részben is feltenném neked.
Hát, ami most így meg is történik, én most a Kafka Margit regényeit adtam a lányom kezébe, hogy olvassa el.
Színek és évek?
A Színek és évek, meg a Hangyaboly.
És neked ki volt a kamaszkori nagy íród?
Hát én például nagyon szerettem Dosztojevszkijt, és azt a lányom is egyébként nagyon szereti, azt mondta nekem, hogy ő nem tudna olyan férfival együtt élni, aki nem gondolja azt, hogy a Bűn és bűnhődés egy zseniális mű.
De jó. Én tudok menni ezzel a gondolattal, igencsak.
Lapozz, a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Ezen a héten a random kérdések rovatunkban egy fiatal író és újdonsült apuka, Grecsó Krisztián lesz a vendégem, aki a Pocket Zsebkönyvek irodalmi vezetője. Mielőtt kislányod lett, mitől féltél a legjobban?
Hűha, nagyon komoly kérdés. Attól féltem a legjobban, most tudom, mitől féltem a legjobban, és ezt nagyon őszintén mondom, attól féltem a legjobban, hogy az apai érzés, tehát ez a szülői szeretet, mint olyan, az olyan régóta van konzervbe bennem, és olyan mélyre lekúszott már, hogy nem fog előjönni. Na most nagyon sokaknak nem jön elő, és nagyon sok embernek végtelen sok türelem, alázat, segítség kell ahhoz, hogy a betolakodóval szemben egyszer csak szeretetet érezzen, és hirtelen valami legyen, egy érzelem, egy evőürítő lénnyel szemben. De én rettegtem ettől, hogy segítséget kell kérnem, meg rettegtem magamtól, hogy mit fogok érezni magammal szemben, és én nagyon hajlamos vagyok az öngyűlöletre, és akkor megtiplázódik minden, ami egyébként is rendelkezésemre áll, de a Jóisten megsegített.
Megváltozott-e az írói karaktered attól, hogy már hárman vagytok?
Szerintem föltétlenül sokkal meggondoltabb lettem, sokkal, de sokkal meggondoltabb. Pontosan úgy, ahogy a magánéleti döntéseim mögött is ott van most már az, hogy nem csak a felelőtlenségem az olyan emberre is áthárulhat, aki erről nem tehet. És ez nyilván így van egy házasságon belül is, de azt sokkal, de sokkal hajlamosabbak vagyunk elfelejteni, vagy sokkal könnyebben vagy gonosz, vagy engeded el ezt a felelősséget. Itt magánemberként is valahogy elkezdtem, nem csak a felelősség, de egyébként sem voltam én tulajdonképpen felelőtlen ember, de hogy a hosszú távú gondolkodásomban lett valami változás, meg az egész világ szemléletemben, és ugyanígy, ahogy szerintem a mondatoknak is lett egyfajta más lejtése, például keresem sokat azt, hogy hogyan lehet megírni a boldogságot.
Nemrég jelent meg gyerekverses köteted. Az lenne a kérdésem, hogy a gyerekversek írása közben végig komolyan tudtad venni magad?
Dehogy is, nem is, egyáltalán nem vettem komolyan. Én olyan nagyon régen nem jegyzeteltem már. Olyan régen volt az, hogy árad az anyag, de annyira, hogy folyamatosan jegyzetfüzettel kell mennem, illetve az is nagyon régen volt, hogy mint egy pedagógus így fölemelem a mutatójam, és azt mondom a feleségemnek, hogy egy pillanat, jövök, és elrohannuk begépelni három sort. De ez őt is annyira feldobta, hogy egy nagy kacagás lett folyamatosan ebből az egészből is. Na rohanj, apának iklete van, és akkor hagyj menjen. Tehát, hogy ez így nézett ki, hiszen az egész folyamat innen indul, és szerintem ez olyan természetes dolog, hogyha azokat a verseket, amelyeket te hallgattál, és az ősidő homályába vész, hogy honnan tudod. Tehát amit mindig, az a vers, amit mindig ismertél. És mondjuk a Vörös Sándorokat, és még nagyon sokat, és nyilván a József Attila altatóját, azt nem tudod, hogy mikor találkoztál vele először, mert nincs az a pillanat, amikor azt először. Hogy ez a magyar kulturális tudat, és ezen belül is a versnek ez a fajta szeretete, meg valamiféle tisztelete, ez azt hozza, hogy gyógyír lesz belőle. Olyan lesz, mint az ölelés. Ugye fáj a gyereknek a hasa, és üvölt. Egyfolytában üvölt. Na most, hát azért néha elkámpicsorodsz, hogy most már azért jó lenne, ezt úgy valahogy meg lehetne oldani, hogy ne üvöltsön. És rázogatod, énekelsz, mondogatod azokat a verseket, és egyszer csak kinyílnak azok a tárnák, amiket 20 éve lecsuktál. És azt se hiszed el, hogy ezekre te emlékszel, hogy hol voltak ezek a versek annak idején. És kezdődnek természetesen azokkal, amiket mondjuk felnőttként is szeretsz, és onnan indulnak visszafelé. Nekem Zeg Zoltánok jöttek elő. Nagyon sok érdekes dolog. De kezdődött azzal, hogy Google-va ringadoz a málnat, ő meleg karján budgyos, zsíros, papíros lengedez. Ugye természetesen ezt nem így, hanem Google-va ringadoz, és akkor ráztam a fenekét. És ez olyan hosszan tart, és olyan kiméletlen tud lenni, hogy természetesen, hogy egy idő után önmagadat szórakoztatod, és elkezded a ritmusokban a saját szövegeidet beillesztgetni. Hát, ha akkor egy kicsit elviselhetőbb a helyzet. Ezt szerintem minden szülő csinálja. Az a kérdés, hogy aztán van-e kedve ezt komolyan venni, már idézőjelben úgy komolyan, hogy miközben nevet magának, közben azért lejegyzi őket, és hajlandó utána hónapokat szöszmötölni vele, vagy pedig csak megmarad a családi folklór részének, ami szintén nagyon bájos tud lenni, hiszen visszaköszön az akár még évtizedek múlva is.
Ha Hanna kamasz lesz, vagy kis felnőtt, akkor mi lenne az első, vagy mi lesz az első könyv, amit a kezébe adsz?
Bárcsak lehetne erre fix válaszom, bárcsak tudhatnánk, hogy ő milyen kamasz lesz, és mennyire lesz problémás a kamaszkora, és ahhoz képest egyáltalán elfogadja-e, amit a kezébe adok, és ha elfogadja, akkor mondjuk milyen irányba kell majd őt akkor éppen terelgetni. Hogy egy biztató könyv kell-e, ahol a szeretet dominál, ahol valami önbizalmat ad, vagy erőt ad, olyan könyv kell, amivel a lázadást, a feszültségeket lehet levezetni, tehát nagyon sokféle helyzet van, és hát ráadásul azt is majd, hogy az alatt a 10 év alatt milyen könyvek keletkeznek, és milyen ifjúsági irodalom jön majd még, és az őt hogyan szólítja meg. Szóval jósnak kéne lennem, hogy tudjam, hogy mit adok a kezébe.
Mely írók könyveit szereti Hanna lányod alma és körtepürével bekenni, átmosdatni?
Nagyon sokat dobálja Nádasdit ott az utóbbi időben, ő most nagy sztár lett. Valahogy ő is megfelelő magasságban van, és a legkülönbözőbb helyeken találunk Nádasdikat. Pincsön is nagyon előkelő helyen van, de alapvetően akik legelőször pórul jártak, az Krasznahorkai volt meg Kisottó.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Amikor gyerek voltam, akkor én nagyon apás kisfiú voltam, és ahányszor az Oroszlán királyban meghalt a Mufasa, akkor én napokig bőgtem, és most pár nappal ezelőtt a színészházban
Csapó Ati barátom mutatta az új tévéjét, és betette az Oroszlán királyt rendes filmen, vagy a film változatot, és ahogy megláttam az oroszlánokat, egyből összeszorult az összes szívem, de egész családunkra jellemző ez az érzékenység, ilyen kulturális események kapcsán. És volt egy ideillő dolog, Kardos Horváth János, a Kaukázus frontembere, amikor megszületett a kisfi, akkor írt egy Földlakó című számot, ami az egyébként kapcsolódik egy album is, és úgy gondoltam, hogy most ehhez a témához, az ajánló rovatban ezt a számot hoznám el. Egyrészt már nem hallottam 10 éve, másrészt meg igazán ideillik.
Szél levelet visz körbe, Nézz körbe, de jó, hogy megjöttél a földre.
Ez volt a Lapoz könyves podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Vecsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.